Most működik.
Akkor ennél vagytok, van több hiányzó? Vagy na, nincs több. Való, zárd meg belét, akkor az ajtót. Jó. Na, sok szeretettel köszöntöm ismét kollégám dr. Antal Balázs tanárulat, a Nyíregyházi Egyetem tanárán, és akkor a múltkori megkezdett órákat a mai magyar kortárs posztmodern irodalommal kapcsolatosan akkor folytatni fogjuk, úgyhogy átadom tanár urat.
Köszönöm. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket én is újra. Az előző órán ugye, az előző alkalommal a líra alakulását néztük végig addig, ameddig eljutottunk benne. Ugye mára maradt a próza. Megint visszamentem az elejére is, és vettem, hogy javítottam át, mert dolgokat a dátum maradt, tehát ez most végig is teljesen mindegy, úgyis csak a gépnek szól, de az elejéről indulunk el megint valamennyire. Innen. Ugye a líra útjait az előző órán láttuk, a prózával azonban csak annyit foglalkoztunk, amennyi ezeken az első diákon látható volt, és aztán nem folytatódott, úgyhogy inkább ide térnék vissza. Bár azt végig gondoltam, majd fogok itt utalni rá, hogy a professzionalizálódott irodalomban, a 20. században nagyon nagy a műfaj átjárhatóság. Nagy volt, meg jelen pillanatban is az, tehát például teljesen természetes dolog, hogy egy költő ír egy regényt egy idő után, vagy hogy mondjuk prózaírók írnak verseket is, tehát vannak ilyen jellegű átfedések. Ugye visszatértünk a nyugatos prózához, csak a két dia kedvéért, még egyszer felnőjtsük ezt a két utat. Ugye Krúdy útja a 19. századi magyar prózához rengeteg szálon kötődik, Jókai romantikus történetmeséléséhez, vagy a századforduló környékén, századforduló előtt kibontakozott Mikszáti új elbeszélői hagyományt folytatja, ahol Mikszáti ugye szakít azokkal a nagy romantikus történetekkel, amiket Jókai nevéhez szoktunk kötni, és inkább a kicsi hétköznapi történetekből építi fel a művet, azt szoktuk mondani, hogy anekdotákat épít be, ugye a prózájában. Krúdynak Jókai is, meg Mikszáti is nagyon komoly előképe. Ugye a nagy történetek nála sokszor hiányoznak. Bár ilyen nagy regényeket, van kétkötetes regénye is, beláthatatlanul bőséges, beláthatatlanul terjedelmes életművet hozott létre. Ugye, gondoljátok el, hogy háromszor vagy négyszer futottak neki a halála óta, 1933 óta annak, hogy az összes műveit kiadják. Háromszor vagy négyszer, mindannyiszor kudarcba fulladt a dolog, mert csődbe mentek a kiadók, hogy az 50-60. Kötet tájékán. Most újra van egy ilyen kísérlet, azzal kezdték, hogy a kötetben még kiadatlan írásait összegyűjtsék. Ez most már 27. kötetnél jár, 27 ilyen vaskos kötet, és még most már folyik, vagy 5, vagy nem, 10 éve folyik ez a kiadás, és még legalább 15 évig fog évente 4-5 könyvvel. De hát hatalmas életművet hozott létre Krúdy. Úgyhogy bármennyi pontot is tettem volna oda, 3 pontban odaírtam valamit az életművéről, az mind kevés lenne. Tehát egy hatalmas óceán az ő életműve, ami mai napig feltáratlan. Az biztos, hogy őhozzá kötjük a prózának a líra felé való elmozdulását. Fontosabbak a hangulatok, a jellemek, a szóhasználat, az érzésvilág, az atmoszféra, mint maga a történet. Vannak persze jellegzetes alapjai, mint Szimbád az állandóan visszatérő kvázi pikareszk figurája, aki feltűnik ott, általában keres valamit, megtalálja vagy nem találja meg, általában a régi emlékeit keresi, és továbbáll aztán. A történet ennél jobban nem is foglalható össze a Szimbád novellában, egyben még talán. A hangulat és az atmoszféra lesz a döntő fontosságú. Ő a századforduló szecessziós költészetéhez és szecessziós prózájához is kapcsolódik, annak hagyományait viszi tovább a nyugatban. A próza másik útja a realizmus. A realizmus, amelynek az első nagy korszaka, ugye a nyugat első nemzedékének a prózája, realista regényirodalomról nem lehet beszélni Móricz Zsigmond előtt. A századforduló tájékán feltűnnek novellisták, akik a valóság, tehát a hétköznapi életben tapasztalható problémákat szeretnék megélni, általában az emberi nyomor, a kiszerűség jelenik meg a műveikben, viszonylag viszonylag nagyszámú novellistáról lehet beszélni a századforduló környékén, de a nagyregény hiányzik. A nagyregény hiányzik. Ugye a magyar irodalom is olyan, mint az összes európai irodalom, Jókai rászoktatta az olvasókat a nagyregényekre, hogy azt szeressék. Folytatásokban közlik az újságok, aztán nagy vaskos könyvet kézbe vettük, és olvashatók napokon keresztül. A novella meg olyan újság kitöltő műfaj maradt, sajnos csekélyebb a respektusa, mint a nagyprózának. Ugye Morrisnak nagyon jelentős a novellisztikája is, és ő írja meg igazából az alsó néprétegek problémáit olyan erővel, ami a magas akadémizmusba is behallatszik. Tehát amit igen, igen jelentős emberfők is figyelemmel fognak majd kísérni. A Moritz által felvetett irodalmi, tehát Moritz irodalmi műveiben felvetett társadalmi problémákra a politika is felfigyel. És ugyanígy Németh László. Németh László már ugye egy nemzedékkel fiatalabb, a nyugat második nemzedékével indult, de nem lett belőle nyugatos szerző. Mind a ketten az úgynevezett népi mozgalomnak váltak a vezér alapjaival, népi mozgalomnak, ami a vidéki magyarság problémával foglalkozik. Mind a kettő döntően kisvárosok, kisemberek, falvak, parasztok életét írta meg. A valóságos világtól nem eltérő műveiben. Ugye Krúdinál a valóság tulajdonképpen csak egy vékony szál. Nem nagyon foglalkoztatja Krúdit azt, hogy a valóságot újra teremtse a műveiben, inkább egy másik valóságot teremt. Egy alternatív valóságot, ami hangokból, színekből, illatokból, hangulatokból áll össze. Ők pedig arra törekedtek, hogy a valóságos világot lemodellezzék a műveikben, olyan emberek legyenek benne, akik tényleg megtaláltuk falvajeken, kisvárosokban. Rendkívül sok társadalmi problémát felvetettek. A költők közül is kevéssé ismert dolog, ugye Adi írt vagy 1200-1300 verse, nem tudom most pontosan a számát, de igen vaskos kötetben szokták kiadni a verseit. Azt már kevésbé tudjuk, hogy kb. Ugyanolyan vaskos kötetben közölhetőek a novellák is, novellákat, tárcanovellákat, kis riportokat is írt, ugye ez részben az újságírói munkájához is kötődött, de sok szép irodalmi igényű prózája van neki is. Babics és Kosztolányi is írt regényeket, Babics regényeit nem szoktuk olyan jelentősnek tartani, nem tudom miért, jó regények különben. Kosztolányi viszont a regényirodalomban, a prózai irodalomban is remek műveket alkotott, 4 regényt írt, és mellettük a Krúdi Szimbádjához mérhető másik állandóan visszatérő novella figurát ő alkotta meg itt a század első felében, Esti Kornélt. Esti Kornél verseket is írt róla, meg elég sok novellát, és nagy novella ciklusa. És Esti Kornél is egy visszatérő figura, egy afféle Picaro, de igazából ő Kosztolányi alter egója. Tehát a saját élményeit, saját emlékeit, saját érzéseit, saját érzéseiből épített egy hozzá sokban hasonló figurát, Esti Kornél. Az ő prózavilága ugyanolyan lirizált, mint a Krúdié, talán a társadalmi problémák intenzívenben megjelennek az ő írásaiban. Attól még olyan realistának, mint Móriczot, vagy Németh Lászlót egyáltalán nem mondanám. Nem olyan realista. Németh Lászlónál a realizmusnak egy új szintje is megjelenik, a lélektani realizmus. Németh László 10 regényt írt, a 10 regényből a jelentősebbek nőkről szólnak, nőkkel foglalkoznak, a 2 legjelentősebb műve a Gyász és az Iszony, az egyenesen nehéz sorsú asszonyoknak az élettörténetét beszéli el, a nők beszélnek benne, ugye ilyen erőteljes lélektaniság a magyar irodalomban előtte nem volt. A prózaírókra is ugyanúgy érvényes az, amit az előző alkalommal elmondtam, a fasizmus és a kommunizmus időszakáról. És itt csak egy pillanatra állok meg, ugye Hiész Gyula egy érdekes helyzetű szerző, az előző alkalommal beszéltem a lírájáról valamennyit, hogy ő az, akiről azt mondjuk, hogy költő, a 20. század egyik legnagyobb költője, a legjelentősebb műve pedig a Puszták népe, ami egy prózai mű. Azért mondom, hogy nagy az átjárás, ugye ő is a népi mozgalomhoz kötődött. Olyan költő, akinek a prózája is rendkívül jelentős. Itt tényleg csak átlépek. Igen. És így érkezünk el, ugye, a II. Világháború utáni irodalomhoz. Ottlieb Gézának az Iskola határon című műve mérföldkő a magyar prózában. 1958-ban jelent meg a végső formájában, de már 10 évvel korábban meg volt az első változata ennek a regénynek. csak azt visszavonta Ogli Géza, és továbbírta a művet. 58-ban jelent meg, és nagyjából 20 évvel később, a 70-es, 80-as évek fordulóján az akkor induló fiatal prózaírók fedezték föl igazán ezt a regényt, és tették kultuszművé. Oda is írtam arról, hogy a mai prózaírók számára kultikus mű. De miért? Az ember elolvassa, azt látja, hogy hát egy elég hagyományosnak tűnő prózavilág épül fel a regényben, fiatal emberek mesélik el azt a történetet, hogyan váltak felnőttek egy katonai iskolában, ami valahol az ország határ mentén van. Most Ottlik Géza egy úgynevezett szokványos történetet mesél el, úgynevezett fejlődés történetet, vagy felnővés történetet. Ez a 18. század óta, 18. század vége óta fontos alakzat az európai prózában. Magyar irodalomban is voltak ilyenek. Ami Ottlik művében megváltoztatja a magyar próza alaphangját, az az elbeszélői tónus. Ez egy három részből álló regény, amely az emlékezés és az elbeszélhetőség problémájával foglalkozik. Azzal, hogy amire visszaemlékszünk, azt el tudjuk-e mondani hitelesen másoknak. Azzal, hogy mire emlékszünk vissza az életünk történetéből. Tényleg az életünkre emlékszünk-e vissza, vagy valamilyen közös szorongásra, közös illúzióra, közös álomra az életünk története helyén. Ottlik regényének a három részében mások az elbeszélők. Olyan alapállást változtat meg, ami a prózában ugye sok ezer éves, valaki elkezd beszélni a szöveg elején, és a szöveg végig ő mondja egy történetet. Itt nem. Itt ugye a régi középiskolai barátok találkoznak, és a második részben előveszik az egyiküknek a visszaemlékezését, az írott emlékezéseit, amelyet az iskolás éveikről írt. És a második részben azt olvassák. Ugye a két azt körülölelő részben megmagyarázzák, lábjegyzetelik, megjegyzéseket fűznek hozzá, hogyan emlékeznek erre a történetre. Felvetik azt, hogy egyetlen ember egy ilyen hosszú történetet nem tud elmesélni, viszont hárman össze tudják rakni mozaikosan azt, hogy mi is történt velük. Ugye az történt, hogy különböző társadalmi osztályokból érkező fiúk elmentek egy katonai iskolába, és ott a katonák betörték őket abba az uniformizált rendbe, amelyet a katonai élet, a katonai hivatás megkövetel. Gyakorlatilag az ő felnővés történetük a gyerekkori illúzióiknak az elvesztése és a katonai világ általi megrontása. És ezt a megrontást, ezt idézőjelbe teszem, tehát hogy az álmaikat igazából letörték, és elfogadtatták velük azt, hogy ebben a világban vannak alárendeltek, fölé rendeltek, még fölé rendeltek, és akik fönt vannak, azok megmondják, hogy mik a célok. Ugye egyrészt a 20. század egészének egyfajta szorongás történetét mondja el, hiszen 58-ban jelent meg, kicsivel az 56-os forradalom után, amikor már a második diktatórikus rendszer igyekszik megtörni ugye, a magyarokat nagyon rövid időn belül. Tehát a kor hangulatát is megmutatja. Itt bizony mindenkinek megmondják, hogy mit kell csinálnia. És a hatalom kiskorúnak tekinti ugye, az állampolgárt, vagy azt, akit régen állampolgárnak neveztek legalábbis. Az, hogy ő a mindentudó elbeszélőt, aki a 19. századi próza terét uralta és elmesélte a történeteket, tehát az, hogy ő ezt a mindentudó elbeszélőt háttérbe állítja, és azt mondja, hogy egy valamire való élettörténet elmondása, az több ember emlékeire van szükség, azokat be kell dobálni egy zsákba, összerázni és aztán szemezgetni belőle, ez megváltoztatja a prózáról alkotott elképzelést. A prózaírókra óriási hatással lesz majd. 58-as ez a regény, eléggé élő még az irodalmi köztudatban, még az elmúlt időszakban is jelentek meg olyan vélekedések, amelyek a magyar próza legújabb fordulatát, a posztmodern szemléletváltást ehhez a műhöz kötik. Ez azért érdekes, mert az irodalom történetben úgy, ahogy bekerült posztmodern szemléletváltás, azért az a 80-as évek közepe, második fele, itt meg visszavonulunk 58-ba, ez jellemzően egy olyan regény, amely megelőzte a saját korát, ha lehet ezt így mondani. Abban az időben egy kicsit észrevétlenebb is maradt. És majd csak Ottlik Géza halála után derült ki ennek a bizonyos első változatnak a története. Az első változat az csak a második részét tartalmazta ennek a könyvnek, amikor a medve nevű szereplő életelbeszélését olvassák. Ugye a többiek, az eredeti változat csak a medve féle kéziratot tartalmazta. Nagyon jó regény, de az, amiért, jó regény lenne úgy is, de az, amiért forradalminak tartják ma az írók és az irodalomtörténészek, az abból a változatból kimaradt. Ezt írta hozzá később, még 10 év alatt Ottlieb Géza. Abban a 10 évben Ottlieb Géza. A szemléletváltás következő nagyon jelentős alakja. Minden mai próza folyamatnak a megkezdője Mésző Miklós. Elég szikár arcérű úr látszik ezen a képen, és a prózája is ilyen. Nagyon szikár, nagyon kemény prózavirág az övé. Ott föntre, igen, hát sárga alapra egy kicsit sárgával, de legalább világosabb sárgával felírtam a fontosabb műveinek a címét. Elég sokat írtam fel oda, már csak azért, mert ezek nem nagy regények. Mésző Miklós talán a legtájékozottabb író volt a 40-es, 50-es évektől kezdve, aki leginkább ismerte a nyugati irodalmat. És még az utolsó pillanatban, amikor a nyugati irodalommal való kapcsolatokat nem kellett a föld alá rejteni, akkor fedezte föl a II. Világháború utáni francia irodalom új hullámát, az úgynevezett új regényt. Az új regényt, amelynek a problémája hasonló volt az Ottliebhoz, és így aztán ez lett Mésző problémája, és el lehetne mesélni a nagy dolgokat, el lehetne mesélni a nagy történetet. Az ember bekerül egy nagy történetben, ott áll egymaga egy világégés közepén, és vajon tudja-e, hogy mi történik? Tudja, hogy mi ennek az egésznek az értelme? A francia írók egyértelműen azt válaszolják, hogy nem tudja az ember. Honnan tudná, csak azt látja, hogy körülötte mi történik. Nagyon sok ilyen kicsi információ volt, talán össze lehet rakni valami nagyobb egészet, de erre az embernek nagyon sokszor csak évekkel később lesz majd teljesebb rálátása. Évekig tart a részleteknek az összerakása. Ezért ezekben a művekben, és ezt honosítja meg Mésző magyar prózában, mindjárt nagyon emlékezetes művekben. Ezekben a művekben az egész, tehát a nagy történet háttérbe szól, és a részletek erősödnek föl. Hogyan képzeljük ezt? Mondom, hogy például ilyen nincs a művekben, de talán valamennyire érzékelteti a dolgot. Ez itt egy asztal, ezt mindenki látja. A hagyományos realista regény negyedik ott állt a szoba közepén, terem közepén egy asztal, és kész. Ez az új regény azt a szót nem írja, hogy asztal, de leírja, hogy van neki lába, fiókja, rá lehet pakolni dolgokat, tehát a részletekből felépíti az asztalt. Ugye, ilyen nincs benne, de nagyjából azt jelenti, ezt jelenti az, hogy a részletek felelősödnek. Az egész viszont a háttérben marad. Ez a részletek, az apróságok hangsúlyozása a formakultúrájára is kiadt Mésző Miklósnak. Nincsenek nagy regények a pályáján. Azok a művek, amik ott fönt szerepelnek, kisregények. 80-100 oldalas kisregények, amelyek inkább a technikájukkal döbbentik meg az ember. A film című kisregény, például egy filmforgatás egy napját meséli el, ahogyan a kamera pásztázza a területet, Budán, a Városmajor utcát, úgy tűnnek föl az ott lakók, egy öreg pár végsétálnak az utcán, és a film forgatása az pedig az utca történetével foglalkozik tulajdonképpen. A kisregény pedig egyszerre lesz a filmben leforgatott történelmi esemény regénye, és az utcán végigvonuló öreg házas pár halálának a története tulajdonképpen. Egyetlen nagy bekezdésben. Ez az egyetlen bekezdés, egy egész könyvön át tart. Ezzel, hogy a nagy történet háttérbe szorul, a kicsi részletek pedig felerősödnek, elindul egy folyamat Mésző Miklós prózájában a 70-es években, amelyet majd később, odaértem alulra idézőjelbe téve, prózafordulatnak nevezünk. Ez a prózafordulat az az irodalomtörténeti műszó, amely alatt a posztmodern szemléletváltást értjük, és amely majd a 80-as évek közepére teljesedik ki. Nála indul el, de mivel a kisformákhoz ragaszkodik, és ahogy az előbb mondtam, ugye a magyar irodalom is inkább regényelvű, regényekben gondolkodik, ő aztán kicsit háttérbe szorul. Nem lesznek igazán nagy beszellerei, ahogy ma mondanánk, bár a magyar irodalom meg a kortárs irodalom meg a beszeller az egy nagyon érdekes kategória, hogy miket is jelentenek, vagy mennyit is jelentenek a nagy eladások. Például ez nem játszik tételt, ezt akarom ezzel csak kinyögni nagy nehezen. De van azért, akinek a könyvei igazán beszerelek lettek, hogy egyből láncáfoljak, ugye a Magyar Irodalom első Nobel-díjas a Kertész Imre. Időrendben érkezünk itt el hozzá, de nagyon érdekes, a sorstalanság karakterről, gondolom, hogy sokat hallottatok, sokat
most
tanultatok. Na hát akkor most itt megelőzöm ezt az órát egy kicsit. Ugye rengeteg évig írta a Kertész Imre ezt a regényt ahhoz képest, hogy mekkora terjedelme, mert lesz majd még itt olyan regény, amit 20 évig írta a szerzője, de mondjuk 2000 oldal. Ezt 13 évig írta a Kertész Imre rengetegszer újrakezdve, és akkor olyan 200 oldal körül a végelmény, nyilván nem azt tartott neki nagyon sokáig, hogy elmesélje a történetet, hogy terjedelmesen elmesélje a történetet, hogy a terjedelmet kitöltse ennyi év alatt, hanem ugye annak a nézőpontnak a megtalálása, ahonnan az ő koncentrációs tábor élményét meg lehet ragadni. A sorstalanság az a mű, amely a világ közvéleményének gyakorlatilag elmeséli a holokauszt eseményét, a holokauszt történetét. Ez lett ez a szimbolikus mű, holott elég sok ilyen mű van, elég sok ilyen mű született már egyből 1945 után. Mégis ez emelkedett ki. Mégpedig azért, éppen azért, amin Kertész Imre olyan sokáig dolgozott. Ő is látta a 45 utáni művek tucatjait, amelyek általában egy kaptafára íródtak. Valamilyen egyszerű életvitelt folytató embert begyűjtöttek, ugye a nácik, elvitték a haláltáborba, és ott vagy elpusztították, vagy ő volt az egyedül a családból, aki megúszta. A történet pedig általában arról szól, most itt nagyon sarkítok, és Kertész Imre nézőpontja felé egyszerűsítve mondom ezt a történetet, arról szólt, hogy ugye vannak az áldozatok, meg vannak a gyilkosok. És az áldozatokat a regény olvasója ugye megsiratja, a gyilkosokat meg magában elítéli. Kertész Imre meg azt mondja, hogy ez nem ilyen egyszerű dolog volt, hogy oda kerültünk, akkor nem tudtuk, hogy áldozatot veszünk. Nem ilyen egyszerű dolog erről beszélni, nem ilyen egyszerű dolog arról kezdeni, hogy engem sajnáljatok, mert én ott voltam és áldozat vagyok. Rengeteg energiát fektetett abba, hogy az előítéleteket kiiktassa ebből a regényből. Hogy akik a táborban vannak, elítéltek, ugye fogolyként, azokat ne egyből beültesse az evidens szerepbe, hogy áldozatoknak tűnjenek, az őröket meg ne a gyilkos szerepében tűntesse föl. Ezeket elkezdte kiiktatni a regényből. Kertész Imre regényét megelőzően csak egyetlen egy ilyen mű született, egy lengyel írónak a Kővilág című regény, és azért mondom, hogy lengyel író, mert most hittem, nem, Tadeusz Borowski nevű lengyel író Kővilág című novella ciklusa volt, az egyetlen, ami nagyon hasonló volt, az a Borowski is holokauszt túlélő volt, de 5 évvel azután, hogy felszabadult a láger, amelyben fogva tartották, öngyilkos lett. Tehát nem tudta magát túltenni, ugye a megrázó élményen. Kertész ezzel a hosszú munkával, amelyet a sorstalanságban fektetett, írta ki magát gyakorlatilag az öngyilkosok közül, ezt lehet mondani. Hiszen az ő emlékezett munkája ez a mű, amely persze alapvetően az ő átélt tapasztalataira épül, de hát igen nagy időbeli távolsággal kezdte meg a munkát. Eleve 15 évvel azután, hogy vége lett az egésznek, és már 30 év eltelt, mire a regény megjelent, közben nagyot változott a világ, és ő maga mesélte, hogy az állandó fenyegetettség, az állandó félelemérzet, ami a regény egészében azért mégiscsak ott van, abban bizony már beleépítette a kádárrendszerben tapasztaltakat is. Tehát tulajdonképpen két diktatúra története csúszik össze ebben az egy regényben, amely a posztmodern regények közé tulajdonképpen úgy kerül, hogy nagyon, nagyon jelentékeny munkát végez benne az irónia. A posztmodern szeret gúnyolódni, szeret fricskázni, szereti azt csinálni, hogy lebontja a hagyományos értékeket. A történetet, a pozitív hősöket, a nagy eseményeket. Ezt mind egy kicsit szeret olyan fonák helyzetben feltüntetni. A sorstalanság ironikus rétege egy naiv olvasó számára, aki nem annyira gyakorlott a posztmodern irodalom olvasásában, szinte észrevehetetlen. Kövess Gyurit, aki elmeséli az élet történetét, ugye berakják egy vonatba, és viszik. És az ég egy adta világon mindenki, aki ezt a könyvet a kezébe veszi, tudja, hogy hova viszik. De ő nem tudja. A történetet nyilvánvalóan a végpontról meséli el, onnan, hogy hazajött, tehát túlélte ezt az egészet, amikor elmesél, akkor már tudja. Ám a regényben az összes utólagos tudást lehámozza Kertész Imre az elbeszélőről. Nem tud semmit Kövess Gyuri. Egyszer elviszik a koncentrációs táborból munkára. Tudom, hogy cipekednie kell mindenféle, majd beledöglik a munkába, olyan nehéz, És aztán visszaviszik a táborba, fellélegzik, mert ott legalább nem kell cipekedni, és azt mondja, hogy ó, alig vártam már, hogy viszontlássam ezt a szép koncentrációs tábort. Ezt mondja egy helyen. Ugye, hát ez elég hátborzongató történet, ezek nagyon észrevétlen jelzések. Kertész nagyon nagy hangsúlyt fektet fel, ne legyen kitüntetett áldozott szerepben az a figura, aki ezt elmeséli. Akik pedig ott az őrök, gyilkosságokat követnek el időnként, ne a sztereotíp gyilkos szerepbe üljenek be. Vagyis nem akarja, hogy az olvasóira ezt a direkt, letaglózó, szimpatikus hatást tegye, amit a korszakban már annyian megtette. Amit is megvan a helye, azt mondja, az se lenne csoda, vagy az se csoda, hogy ilyeneket írtak más túlélők és tanúk, de ő másféleképpen akarja újraalkotni ezt az eseményt. És ezt is teszi meg. Ugye, ezt majd mind meg fogjátok tudni, ugye a német fordításról, meg a film történetéről írtam még itt össze pár gondolatot. Nagyon lényeges dolog, hogy ugye ő az egyetlen irodalmi Nobel-díjasunk mindeddig, ugye, azt már kevesebben tudják, nagyon sok magyar kapott Nobel-díjat, nagyon sok magyar származású kapott Nobel-díjat, összesen 2 olyan Nobel-díjas van, volt, ha meghaltak, akkor is vannak Nobel-díjasai vannak. Akik magyar állampolgárok voltak akkor, amikor megkapták a Nobel-díjat, és csak egy van, aki egész életében magyar állampolgár volt, és semmi más nem, az az egy Kertész Imre, a másik, aki pedig magyar állampolgár volt még másik állampolgársága mellett, a Szentgyörgyi Albert. Tehát a többiek addigra már elvesztették, vagy lemondtak a magyar állampolgárságukról, mire a Nobel-díjhoz közel kerültek. Ugye Kertész Imre tavaly halt meg, de hát életműve egészen az utolsó időkig alakult, tehát még abszolút a kortárs kultúra részének számít, és a kortárs irodalmat alakító szerzőnek számít. A Sorstalanság az első regénye volt különben, ezt még követte jó néhány holokauszt regény, illetve az ő művei rendszert alkotnak, regények, elbeszélések, esszék, memoár, mind-mind egyfajta mátrixot alkot egymásról, egymásra utalgatnak a szövegek, és a legtöbb művének a középpontjában a holokauszt áll. Holokauszt áll, még hogyha nem is a saját személyes sorsa, de mindenféleképpen olyan szereplők tűnnek fel a műveiben, akiknek meghatározza az életét ez az esemény. És most már áttérünk olyan íróra is, aki még él, Nádas Péter, aki talán a legismertebb szerzője a magyar irodalomnak ma a világon, bár ezen már lassan vigyázni kell. Az elmúlt években nagyon sok írónk lett, nagyon ismert világszerte. Ő már nagyon régóta ismert, akkor ezt mondanám, nagyon régóta ismerik a nevét külföldön, még Amerikában is, azon ritka írói tartozik, akiket Amerikában is megjelennek a művei. Nádassal már igazán a posztmodernnél járunk. Az ő pályája 1970-es években indul, körben fotográfus volt, az eredeti végzettsége szerint fotográfus, így került közel az újságokhoz, és maga is elkezdett írni. Az ő problémája, merőben ottliki probléma, hogyan lehet elbeszélni egy történetet, mennyire pontos az emberi emlékezet, mennyire lehet visszaemlékezni mindarra, ami történt velünk. Ott a könyvek borítóit láthatjátok, 3 nagy regénye van, és ami fönt van ott a jobb felső sorban, az még az egyikhez tartozó olvasókönyv. 70-es években írta az Egy családregény vége című kisregényt. A 80-as években, 1986-ban jelent meg az Emlékiratok könyve című, hát olyan 1500 oldalas munkája, majd 2005-ben a Párhuzamos történetek, az még vaskosabb, az 3 kötetből áll, és hozzátartozik egy 4. kötet is. Ezek mind az emlékezés lehetetlenségét járják körül. 1986 egy szimbolikus év, amikor az Emlékiratok könyve megjelent. Eszterházy Péternek is akkor jelent meg, ez a Bevezetés a szép irodalomba című műve, 1986-ban. 1986 az újabb irodalmunknak nagy fordulópontja. Mint minden évszám, ez az évszám is egy kicsit szimbolikus. Mint ahogy 1772 is egy szimbolikus évszám tulajdonképpen. Valami folyamat akkor a tetőpontjára, valami folyamat akkor lesz a leglátványosabb. Nádas Péternek és Eszterházy Péternek az 1986-ban megjelent 2 könyve, ugye az emlékiratok könyve és a bevezetés a szép irodalomba gyakorlatilag a magyar posztmodern prózának az elindulását jelenti. Ez a prózafordulat éve. Az emlékiratok könyvében több elbeszélő próbál visszaemlékezni mindenféle jelentős történetekre az életéből, általában szerelemre. Általában szerelemre, és azzal szembesülnek, hogy egy egyszerű hétköznapi érzés is olyan felfokozott állapotba tudja hozni az embert, ami miatt szinte lehetetlen visszaidézni a szerelem lényegét. El lehet mondani nagyon sok mindent, mi történt, hol voltunk, merre jártunk, de a szerelemhez mégse lehet közel férni. Ugyanígy a barátságok is helyet kapnak benne, vagy a nagy társadalmi történetek. Nádas Péter állandóan, Nádas Péter prózájának állandóan visszatérő elme 1956. Vagy a holokauszt eseménye. Egy nagy történelmi kataklizmák otthonnak a regényeiben, miközben az ember nagyon kiszerű dolgokkal foglalkozik az életében. Vissza tudunk emlékezni nagy történelmi eseményekre, amikor közben belül csak kicsi dolgok történtek. Eszterházy Péter, nem véletlenül, hogy ilyen mosolygós képet választottam róla, nagyon nehéz lett volna másfélét találni, nagyon jókedvű író volt, és nagyon jókedvűek a műve is, őtőle igazán egy energia bombát kap az olvasó. Eszterházy Péter ugye történelmi család sarja. Az Eszterházy család különböző ágakon, vonalakon keresztül, ugye egész Magyarország történetét behálózza. Eszterházy könyvei javarészt nagyon szentelenül saját magáról szólnak, meg a saját családjáról, a Habsburg birodalomban, a monarchiában, vagy éppen a Trianon utáni kis Magyarországon, meg persze a 45 utáni Magyarországon. Az ő alapvető ismérve az irónia egyrészt, az irónia műveinek a fő alkotóeleme, másrészt a különböző avantgárd játékok. Nála kép, szövegtipográfia egyenlő jelentés hordozó szövegeiben. Nem értem, tettem bele egy lapot a bevezetés a szép irodalomba című műből. Ez egy nagyon nagy gyűjtemény, ez is egy olyan 800-900 oldalas könyv, amely rengeteg szöveget tartalmaz, és elmondhatatlanul sok történet hullámzik ezeken a lapokon, de nem lehetne a könyvnek egyetlen egy nagy történetét elmesélni. Eszterházy szétbombázza a történetet, hogy így mondjam. Az ő prózája azt mutatja meg, hogy nincsenek nagy elmondható történeteink. Kicsi jelenek vannak, amiket elmondhatunk. Neki rengeteg története van, mindig az Eszterházy család történeteit meséli, de nagyon ritkán áll össze valami nagy egészé. Azt mondja, ugye megint az új regényhez megyünk vissza, azt mondja, hogy az ember még a saját történetét sem látja át, a saját élettörténetét sem látja át, nem olyan nagy eseményeket, amelyekbe belecsöppen. Az ember élet elég nagy esemény ahhoz, hogy azt se lehessen teljes egészében átlátni. Csak kicsi szegmensei, kicsi töredékei. A Harmónia Célestis és a hozzátartozó javított kiadás című könyvnek emelkednek még ki az életműjéből. Ebben az édesapja történetét írta meg. Az édesapját, aki ugye arisztokrata családba született, majd megérte azt, hogy megfosztották mindenféle, nemhogy a születési előjogaitól, mert az a nem nagyon ért ez a család, de gyakorlatilag az emberi méltóságától is, és a kommunizmusban kitelepítették a családot, majd pedig derült ki az első rész, a Harmónia Célestis megírása után, majd pedig még a teljes jogfosztás után sem hagyták békén, addig, amíg be nem találta a kommunista titkosszolgát, és állít kényszerítették, hogy jelentse. Ugye, egy főúr. Eszterházy hatalmas sokkot élt át, amikor az édesapja halála után szembesült azzal, hogy az imádott apa, aki a kommunizmusban ellenzéki volt, ugye jelentett a kommunista titkosszolgálatnak. Ma már ezt a Harmónia Célestis című regényt, eszéregényt a javított kiadással együtt szokták kiadni, amely az első részben szinte mitikus alakká emelt apát, hogy úgy mondjam, hogy kicsit kiradírozza, kicsit átírja. De azt is mindjárt hozzá kell tenni, hogy az első könyv, a Harmónia Célestis sem csak Eszterházy Péter apjáról szól, hanem gyakorlatilag sok-sok apáról az Eszterházy családban. Sok-sok apáról. Tehát egy igazi történelmi regény. Ez a mű. Bodor Ádám Erdélyből elszármazott író, a legjelentősebb erdélyi író, tulajdonképpen ezt lehetne mondani. Az ő révén, az ő művei révén ismertük meg mi magyarországiak, most ezt így mondjam, az erdélyi magyarok II. Világháború utáni szenvedés történetét. Nagyon jelentős műve a Sinistra körzet 1991-ből, ami egy kis regény, alig 160 oldalas, mégis rendkívül tömény próza. Olyan, mint egy rossz álomlátás. Ma már mindenki tudja, minden középiskolás tudja, hogy mi az a disztópia. Ugye a... Mi ez a sorozat, ami nagyon népszerű volt filmben, és jól belekezdtem. Az éhezők viadala. Biztos tudjátok, nem? Na, annak ismeri. Igen, az egyetemi hallgatók már szokták ismerni. Tehát már tudják, hogy mi az a negatív utópia. Ugye egy társadalom, ahol a mai folyamatok a legrosszabb irányba fordulnak, és ugye a teljes alávetettség és parancsuralmi rendszer látható működésben. A Sinister között egy ilyen világot mutat meg. Egy ismeretlen, térképen be nem azonosítható területen egy kis faluban, ahol katonák uralkodnak, és mindenféle nációjú ember igyekszik megfelelni az ő kényüknek, kedvüknek. A Sinistra körzet nem realista mű. Annak ellenére, hogy egyértelműen történelmi regényként szoktuk olvasni, vagy a történelmi regényekkel párhuzamba állítható műként szoktuk olvasni, közel áll a fantasztikus művekhez, és közel áll az olyan második világháború utáni drámákhoz, amelyeket úgy szoktunk lélegezni, hogy abszurd drámák. Nagyon közel áll az abszurd művek világához, hiszen azt mutatja, hogy micsoda képtelen hely Közép-Európa. Micsoda képtelen hely Közép-Európa, ahol rendszerek épülnek arra, hogy embereket alázzanak meg a nemzetiségük miatt. A nemzetiségük miatt. Nagyobb költői ez a próza. Az összes erényét az erdélyodalomnak és költészetnek, amit szoktunk emlegetni, az erdők, a hegyek megéneklése, a természethez való, természethez közel álló ember dicsőítése mind-mind megjelenik a műben, de mind-mind kifordítva. Mind-mind a visszájáról mutatkozik meg. Arról ugye ez a mítosz, hogy az ember nem tud menekülni a természethez Erdélyben, ez becsapás. Szintén az erdélyodalom nagy alakja Szilágyi István, Vodor Ádám kortársa, akinek a Kőhú lapadó kútba című regénye az első világháború előtti utolsó pillanatokban mutatja meg, hogy milyen volt az erdélyi élet. Ez egy realista regény, Német László iszonyához hasonlóan nő áll a középpontjában, egy nő beszéli el, egy nő élettörténetét beszéli a regény, nem a nő beszél. Az Agancsbozót, ami 1990-ben jelent meg, tehát a romániai forradalom utáni időszakban, egy nagyon vaskos regény, amelyet titokban él tulajdonképpen Szilárd István, és teljes reménye nélkül annak, hogy ez valaha megjelenhet, mert hogy a Sinistra körzettel párhuzamba állítható regény a romániai diktatúra sötétségéről és abszurditásáról. Krasznorkai László, őrá gondoltam az előbb, amikor mondtam, hogy már annyi világhírű magyar író van, hogy nem is lehet mondani, hogy melyik a híresebb. Krasznorkai László tavaly évben Amerikában kapott nagyon nagy díjat, az amerikaiaknak van egy nagyon jelentős díjuk, a National Book Award, a Nemzeti Könyvdíj, és annak van, most már háromszor adták ki, azt hiszem, egy nemzetközi díja is, amit nem amerikai író kap. Másképpen mondom, mert nem angol anyanyelvű író kapja, Krasznorkai a harmadik, aki megkapta ezt, mégpedig egészen hihetetlen módon olyan regénye ért, amik a vidéki magyarok problémáival foglalkoznak. A Sátán Tangó című regénye még mindig a leghíresebb, az volt az első műve, ugye még a szocializmus éveiben jelent meg, és úgy indul el, mint egy realista regény. Valahol a Dél-Alföldön végtelen sárga fulladt tanya központban nagyon-nagyon-nagyon a társadalom perifériáján élő emberekről szól ez a regény, egy nagyon nyomasztó, töredékekből, novellákból felépülő regény ez, amelyre az egész világ felfigyelt, nyilván nem elválaszthatóan attól, hogy egy világhírű rendező alkotótársa Krasznorkai László, Tar Béla ez a rendező, akinek a filmjei óriási figyelmet kaptak az elmúlt években. A Sátán Tangóból forgattak egy 8 órás filmet. A budapesti művész moziban néha el lehet kapni, évfélkor kezdik el vetíteni, még iskolában mindenki beér pont a végén, nem pont 8 órás. Ez mindent elmond a regényről, minden mozzanatát megfilmesítették a regénynek, fekete-fehérben természetesen, nyakigérő sárban, és ez egy jellemző beállítás, amit ott lehet látni, de ezt úgy kell ítélni, ezek az emberek elindulnak azon az úton, és még 10 perc múlva is ezt látjuk, és közben zongora szól, és ők mennek az egyre reménytelenebb magyar tájban. Ilyen mérvű figyelmet a magyar mélyvalóságról szóló regény soha nem kapott, mint amekkorát Krasznorkai regényei kapnak. De ha már mély valóság, törölmetszett realista szerző. Hajnóci Péter és Tar Sándor, nagyjából egyidősek, de Hajnóci jóval korábban meghalt. Mind a kettőnek ugyanaz a problémája volt, különben tulajdonképpen a haláluk az alkoholhoz köthető. Ezt a világot ismerték. ezt a világot ismerték igazából, a nagyon szegény emberek világát, a kocsmák világát, a kiózanító intézetek, hogy mondják, a detoxikáló világát, a munkásszállások világát. Mindkettő akkor kezdett el írni realista prózákat, amikor a hivatalos kultúrpolitika azt akarta, hogy realista prózák szülessenek. Csak nem olyanok, mint az övék, mert ezeket nem engedték megjelenni. Mind a kettő egy-egy pályázaton tűnt föl. Hanyóci Péter a kiózanítókról írt egy riportot. A pályázatot megnyerte, nem engedték megjelenni a művet. Tan Sándor a régi Kelet-Németországon, a régi NDK-ban munkásszállásokon élő magyar fiatalok életéről írt egy riportot. Megnyerte a fődíjat, de azt mondták, hogy hát ez nem jelenhet meg, hogy magyar munkások így élnek az NDK-ban, ilyen nincsen. Tal Sándor aztán végül, ő debreceni író volt, tehát hozzánk közel ért, Tal Sándor aztán végül a 90-es években vált jelentős íróvá, amikor a rendszerváltás után munkanélkül maradt emberek életét írta meg novelláiban, illetve a Mi utcán című novella ciklusában. Hanyóci Pétertől a Halál kilovagolt Perzsiából emeltem ki, ami egy író történeti, aki egyszerre küzd a regényével, a szerelemmel és az alkohollal. Nagyon híres regény, abból is forgatta a filmet. Az utolsó néhány kockán már abszolút a mai középnemzedék íróit emeltem ki. A 90-es években újra virágzott a történelmi regény. Újra virágzásnak indult a történelmi regény. Miután Eszterházi példája azt mutatta, hogy nem feltétlenül kell foglalkozni a nagy történettel, elég a kicsi történet száll a regénybe, és ez divatot teremte. Jött ez a három író, Darvasi László, Lán Zsolt és Márton László, akik a történelemhez nyúltak inspirációért, és varázslattal, mágiával teli, a valóságos történelmet inkább csak nyomokban tartalmazó nagy regényeket tettek le az asztalra. Darvasi László tavaly Nyíregyházán megnyitotta a könyvetet, ő volt a fő kiemelt vendég, most jelent meg a harmadik regénye. Az ezredforduló nagy regény sikerei pedig, hogy a jelenkort is nézzük, megint a kétfelé ágazó prózavilágot mutatják. Závada Pál, aki a 20. század vidéki Magyarországának a nagy trauma történeteit mondja el, földosztás, Horthy rendszer, második világháború, Trianon, második világháborút követő téjeszesítések, földelpozások, ő Békés megyei író, tehát a vidéki magyarok életét írja meg. Bartis Attila, ő meg ugyan Erdélyből elszármazott író, de regényei problematikával egyáltalán nem Erdély jelenik meg, hanem a mai ember, nagyvárosokban élő ember komoly dilemmái. Komoly dilemmái, magánéleti válságok zömmel, bár történeti érdekeltség az ő regényeiben is megvan. Rendkívül szikár, rendkívül komor világ a Bartis Attiláé. Ugye az a fénykép azt ő készítette saját magáról ez a Nyugalom című regényéhez. Inkább valami, most mondjam azt, hogy rockstart ábrázol, mint egy írót, vagy legalábbis egy színész, aki főszerepre készül. Igen, a Nyugalom című regényének pontosan így lehet elképzelni a főszereplőjét, ahogy ő ott kinéz. Elég sötét, nyomasztó ez a regényvilág. Általában olyan emberek állnak a művei középpontjában, akiket a saját rémeik üldöznek. Legvégül, nagyon jó, kiszámítva pontosan az utolsó kocka, az utolsó percekben kerül föl. Nem is annyira a felső részre innen fel a figyelmeteket, hanem az alsóra, hogy hol lehet tájékozódni az interneten a mai magyar irodalomról. Van olyan portál, Petőfi Irodalmi Múzeum, Irodalmi Akadémia című oldalon, egész regényeket, egész életműveket lehet akár elolvasni. Hát ugye képernyőről mondjuk nagy regényt olvasni nem olyan vicces, de ti már gondolom inkább telefonról olvastok, ott talán követhető, meg le is lehet ezeket ugye tölteni, illetve az itt tárgyalt írók nagy részéről konkrétabb, bővebb portrékat is lehet találni, illetve különböző portálokat is a figyelmetekbe ajánlok. Ugye a mi régiónak is van egy elég ismert folyóirata, a Vörös Postakocsi, ami interneten elérhető a vörösposztokocsi.hu címen. Szokott lenni olyan az érettségében, ugye, hogy helyirodalmi tétel.
Regionális.
Nem tudom, hogy nálatok mi szokott lenni, de ott biztos megtalálják.
Krúdi.
Ja, Krúdi. Hát ugye a Vörös Postakocsi ez egy Krúdi regénynek a címe, tehát a lapnak a szellemiségében nyilvánvalóan köze van Krúdihoz is. Ennyit szerettem volna még zárásképpen, vagy hát a második részben elmondani a napjai magyar irodalmáról. És hát, hogyha valamilyen kérdésetek van, még fel lehet tenni. Még annyi időn talán van.
Esetleg kérdés. ilyenkor mindig megszeppelnek.
Hogyan?
Különlelvétel.
Már hogy az öreg? Mert hogy kettő van belőle. Ő ugye nem emeltem ki szép írók között, mert nem is ebben a térben mozog. Ugye nagyon nagy olvasótábora van, de inkább ő ugye ilyen ezoterikus, lélekgyógyász figura, tehát nem azon a terepen mozog, ahol a szép írók. Más felé van az ő érdekeltsége. Azt hiszem,